Ma délelőttre az útmutatónk mára kijelölt igéjét olvasom Mikeás próféta könyvéből, Mikeás próféta könyvének a 6. fejezetének a 8. verse álljon előttünk, fönnállva hallgassuk meg ezt az igét. Tehát Mikeás próféta könyvének a 6. fejezetének a 8. verse így szól hozzánk: megjelentette néked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Eddig olvasom az igét. Az imaórán említettem, hisz ugyanez a gondolat foglalkoztatott bennünket ott is, és ennek az igének a fényében beszéltem az imaórán is, és ott említettem meg a testvéreknek azt a talán kicsit érdekes gondolatot, amit az Úr itt elénk állít, hisz azt mondja, hogy megjelentette néked, ó az ember, hogy mit is kíván tőled az Úr, és azt mondja, hogy csak azt kívánja tőled, hogy igazságot cselekedjél, hogy szeresd a irgalmasságot, hogy járj alázatosan a te Isteneddel szemben is. Hát igen, a nagy kérdés, hogy csak ennyit. És az ember pedig úgy érzi, hogy hát ez egy olyan kérés, ez olyan isteni elvárás az embertől, amire újra és újra csak azt tudjuk mondani, hogy hát mi erre képtelenek vagyunk. Csak ennyit. Valahogy az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy amikor édes szüleim középiskolás koromban azt mondták nekem, hogy fiam, csak azt kérjük tőled, hogy tanulj. Csak ennyit kértek. Ez valóban nem volt olyan nagy kérés, és emlékszem arra, hogy én mégis olyan nehezen akartam ezt megtenni. Pedig csak ennyit kértek. Mert mindig azt gondoltam, hogy hát ez ráér, majd később, mert hát most más van, most még fiatal vagyok. Igen, hányszor gondoljuk azt, hogy majd valamikor. Majd amikor egyszer eljutunk oda, hogy az isteni parancsot is beteljesítjük, csak ezt kéri tőlünk Isten, majd, de én most nem ezzel akarok foglalkozni, most más vágyaim vannak. Az Úr pedig azt mondja, hogy csak ezt kérem tőled, hogy ezeket cseleked meg. De azt gondolom, hogy nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy hát persze akkor, ha csak ennyit kér tőlünk Isten, akkor majd megcselekesszük. De hát képtelenek vagyunk rá. Képtelenek vagyunk arra, hogy alázatosan járjunk, hisz ugye, ahogy szokták mondani, az egónk, a vágyaink, vagy a tulajdonságaink, vagy azok a gondolatok, amelyek a fejünkben vannak, azok bennünket nem éppen az alázatosságra akarnak vezetni. Tehát, hogy csak alázatosan járja, csak az irgalmasságot szeressem, csak a fele barátaimmal törődjöm. Hát ez nem olyan egyszerű, mert inkább azt szeretném, hogyha velem törődnének, hogy engem szolgálnának ki. Ez az én vágyam, csak ennyit kér tőlünk Isten. Hát én ezeket képtelen vagyok magamtól megtenni. De Isten, amikor elénk állítja az ő parancsolatát, akkor nagyon világosan beszél arról, hogy ez nem fog menni. Amikor Jézus az öreg Nikodémussal beszélget egy éjszaka, akkor az öreg Nikodémus valahogy ilyen kérdéseket tesz föl, hogy de igen, de hát hogyan vagyok én képes ezt megvalósítani? Hogyan tudom ezt megtenni, és hogyan tudom rendbehozni azokat, amiket már elrontottam? És akkor Jézus azt mondja, hogy ez nem megy a mi erőnkből, hanem ezt Isten lelke képes elvégezni a szívünkben. Ő tud bennünket olyanná formálni, hogy erre képessé tegyen. Nem fog menni a magam akarata szerint. Nem megy. Nemrég egy, ahogy említettem is, egy interjút készítettek velem egy rádió számára, ahol arról kérdezgettek, hogy hogyan jutottam el, hogy én lelkész legyek, honnan jutottam el, és emlékszem, ott is megemlítettem azt, mint amit már sokszor elmondtam bizonyságtételeimben, hogy igen, az ember magáról nem képes dolgokat megtenni, nem képes lemondani dolgokról, nem képes arra, hogy megváltozzon az élete. És én mindig elmondtam, és most is elmondtam azt a példát, hogy emlékszem arra, hogy ugye fiatalabb koromban én is úgy gondoltam, hogy a dohányzás, hát az egy kicsit nagyobbá teszi az embert, és én is dohányoztam, és annyiszor próbáltam lemondani. Annyiszor próbáltam azt mondani, hogy ne legyen, mert éreztem, hogy nem jó ez nekem, de én mégis tettem, mert nem bírtam róla lemondani, nem voltam képes rá. És egyszer Isten egyik pillanatról a másikra megtette. Ma sem tudom, de azt tudom, hogy Isten egy olyan bizonyságot adott nekem ezzel. Az elmúlt héten Ildikó beszélt arról, hogy vannak az embernek az életében olyan időszak, úgy a megtérés után, ami egy ilyen nagyon kegyelmi időszak, amikor Isten annyiféle módon megmutatja az ő hatalmát. Hát nekem ez egy olyan időszak volt, nekem ez egy olyan bizonyságtétel volt Isten számára, ról, hogy igen, ott rájöttem, megértettem, hogy amit én magam nem tudok, azt Isten el tudja végezni. És én magam is csodálkoztam róla, hogy hogy lehet az, hogy Isten nem csak abban segített, hogy elhagyjak valamit, ami rossz, ami számomra is egészségtelen volt, és amely gyötört is engem, ugye miután megtértem, hanem elvette még azt a vágyat is, és azt a fajta hát testi vágyat, ami aztán engem arra segített, hogy le tudjak teljesen mondani valamiről. Nem magamtól volt ez, mert annyiszor próbáltam is, és számoltam a napokat, hogy mennyi sikerült már, és milyen jó, és hogy már egy hét, már két hét, már három hét, és aztán elbuktam. Nem megy a magunk erejéből. És amikor Isten igéje azt mondja, hogy megmondtam néked, ó ember, hogy mit cselekedj, az emberben talán az a gondolat fogalmazódik meg, hogy igen, Isten elvár tőlünk valamit. Te cselekedj így, te tedd meg ezt, és amit mi olyan sokszor úgy érezzük, hogy mi erre képtelenek vagyunk. De Isten azért mondja el ezeket is. Valahogy ezen a délelőttön ez a gondolat domborodott ki az én szívemben, az én gondolataimban, hogy Isten ezáltal azt szeretné nekünk megmutatni, hogy olyanok legyünk, mint ő. Megmondtam néked, ó ember, hogy ha boldogulni akarsz az életedben, ha boldog akarsz lenni, akkor formálódj az én képemmé. Legyél olyan, mint én. Megmondtam néked, ó ember, hogy legyél olyan, mint én. Hogy te is alázatos légy, ahogy az Úr Jézus is alázatos volt, és ahogy megmutatta, hogy minden cselekedetet hasznos legyen, hogy odafigyelj a másikra. Tehát egy olyan képet állít elénk az Úr, amiben kiábrázolódik az ő képe, kiábrázolódik a krisztusi élet, és ő ilyenné akar bennünket formálni. Na de hogyan lehetséges el, vagy képesek vagyunk mi egyáltalán erre? Isten igéje azért szól. Az imádság lehetősége azért van előttünk, hogy ezeken keresztül Isten formáljon bennünket. Isten megmutassa az ő akaratát, és megtapasztaljuk az ő vezetését. Testvérek, olyan sokszor gondolok arra az ige szakaszra, amikor a Cselekedetek könyvének a 16. fejezetében arról beszél a Szentírás, ugye Páléknak az útjával kapcsolatban, hogy Pál apostolról azt olvassuk, hogy eltiltatott bennünket a lélek, hogy az igét Ázsiában hirdessük. Majd azt mondja, hogy Bitínia felé indultunk el, de nem eresztett bennünket a lélek. És aztán arról olvasunk utána, hogy Troászban pedig Pálnak megjelent látásban a makedón férfi, és azt mondta, hogy gyere Makedóniába is hirdesd az igét. Hát, úgy elgondolkoztam, hogy mit élt át ez a Pál, mit éltek át a tanítványok, hogy ilyen egyértelmű módon Isten megmutatta neki, hogy merre kell mennie, hogy mivé kell formálódnia. Isten vezette őket, és bennem van az a kérdés, és talán föl is tehetjük magunknak ezt a kérdést, hogy vezet bennünket Isten így, meghalljuk mi így az ő szavát, hogy érezzük-e így, ilyen közel magunkhoz Isten, ahogy Pál apostol ezt lát, megérezte, eltiltott bennünket a lélek. Megjelent az Istennek a szava, és mi megértettük. És nem csak az életünk vezetésével kapcsolatban, hanem a mindennapi életünknek a megváltozásával kapcsolatban látjuk-e, hogy Isten hogyan munkálkodik a mi életünkben. Márpedig Isten munkálkodni akar. Olyanná akar formálni bennünket, amilyen ő. Hogy hasonlóvá legyünk ő hozzá. Hogy levessük kényelmünket, levessük szokásainkat, sokszor meggyőződésünket, és meglássuk, hogy az a jó az én számomra, és az a jelenti a gazdagságot az életemben, hogyha olyanná leszek, ha őt követem, hogy Jézushoz hasonlóvá válik az én életem. Tehát Isten ezt szeretné a mi mindannyiunk életében elérni. És az előbb felolvasott történet, ugye a kananeus asszonynak a története számomra egy kicsit erről szól. Arról, hogy Isten hogyan akarja átformálni a kananeus asszonyt, olyanná, milyen ő, hogyan akarja a tanítványoknak a gondolatát is, ahogy szokták mondani, átfordítani egy 180 fokos fordulattal, és megmutatni nekik azt, hogy milyen is az isteni út, hogy mit is jelent az, hogy alázatosan járunk a mi Istenünkkel, mit is jelent az, hogy igenis odafigyelek a másik emberre, és hogy az isteni élet az mit is jelent az ember számára. Ha megnézzük ezt a történetet, akkor az első dolog, ami előttem áll, amivel talán ez a történet példa lehet előttünk, ez a kananeus asszonynak a kitartása. Azt olvasjuk az igében, hogy ez a kananeus asszony Jézushoz megy, és kiált, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtam, könyörülj az én lányomon, és nem hagyja abba, hanem kitartóan kér. Kitartóan kéri az Urat, hogy könyörüljön az ő nyomorúságán. Mennyire vagyunk mi kitartóak az Isten úton? Mennyire vagyunk kitartóak akkor, amikor az Istennel való kapcsolatunkat látjuk? Vagy hát olyan a mi Istennel való kapcsolatunk, hogy hát egyszer nagyon jó, egyszer pedig egy kicsit hűvösebb. Éppen attól függően, hogy milyen a mi lelki állapotunk, vagy jobban mennek-e a dolgaink, vagy kevésbé jobban mennek a dolgaink, és hát ettől függ, hogy milyen a mi imádságunk, milyen a mi bibliaolvasásunk, milyen a mi Isten tiszteletekre való járásunk. Tehát ha bajban vagyok, akkor lehet, hogy egy kicsit jobban teszem, amikor szorul, vagy amikor már nem olyan szoros a hurok, akkor egy kicsit kiengedem. Ez az asszony ment. Ment az Úrhoz, és mondhatjuk, hogy persze, mert hát valamit akart. Mert az ő életében is azt látjuk, hogy szorul a hurok. Imádkozunk, amikor az egészségünkről van szó. Igen, nagyon komolyan vesszük az Istennel való kapcsolatot, amikor a személyes dolgainkban nem találjuk a kiutat, igen, akkor megyünk Istenhez. De mi van akkor, hogyha nem a mi magunk dolgaiért kell menni? Van a Kátének egy kérdése, ami a régi Káté szerint így van, hogy mi legyen a legfőbb gondod. Az új, mostani Kátéban már azt mondjuk, hogy mi legyen a legfőbb törekvésed. De mind a kettő nagyon jó, de most a gond jutott eszembe, hogy mi a legfőbb gondod? Mi a mi gondunk az életben? Mi a mi gondunk, amiért mi az Úrhoz megyünk? Mondom, igen, a gondunk az, amikor a saját problémáinkkal megyünk Istenhez. De az Úr azt mondja, hogy a legfőbb gondom nem az, hogy mit fogok enni, mivel fogok ruházkodni, vagy éppen milyen probléma gyötör engem, hanem azt mondja, hogy a legfőbb gondom az Isten országa, a lelkem üdvössége. Vagyis többettől, és az Isten országába beletartozik az, hogy nem csak a magam gondjaival, hanem mások gondjaival is törődöm. És ez a kérdés foglalkoztatott engem, hogy vajon, amit itt a mai igében olvasunk is, hogy hát mi az, amit tőlünk elvár az Úr? Azt kívánja tőled, hogy szeressed az irgalmasságot. Az Isten országa nem csak az én életemről szól, hanem az Isten országa azokról az emberekről szól, akik körülöttem vannak. Na most őértük, mit tudok én tenni? Nem tudom, megfigyeltük-e már a Bibliából, hogy amikor Jézusról azt írja az ige, hogy imádkozik. Vajon hányszor imádkozik önmagáért? Hányszor jön önmagáért az Úrhoz? Egyet tudok. Ugye ott a Gecsemáné kertben olvassuk azt, hogy Uram, ha lehet, akkor múljék el tőlem a pohár. De egyébként a kereszten kiért imádkozik? A latorért, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát itt nem önmagáról szól az élete. Ez a krisztusi elv, hogy valakiért megyek. És olyan érdekes az asszonynak az imádsága, aki oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy könyörülj az én gyermekemen. Persze mondhatjuk, hogy hát ez őróla is szól, hogy a saját gyermekét szeretné az Úr elé vinni, de hogy valakiért elkezdek imádkozni, hogy valaki olyan, mint a gyermekem, hogy mi egymásnak ilyen testvérei tudunk lenni, hogy imádkozunk a másikért, és képes ezért megalázni önmagát az Úr előtt, és képes kitartani az Úr előtt. És abban hisz, és úgy megy az Úrhoz, hogy az Úr meg fogja hallgatni az ő imádságát. Nem csak magunkért imádkozhatunk, és nem csak magunkért tarthatunk ki, hanem azokért is, akiket Isten mellénk állított. És én azt hiszem, hogy ebben kellene nekünk az Úrhoz hasonlóvá lenni. És valahogy ezt állítja a tanítványok elé az Úr Jézus, vagy az Úr Jézus, amikor elénk állítja ezt a történetet, és ezt látják a tanítványok is, azok elé, a tanítványok elé, akikről azt tudjuk, hogy egy órát sem voltak képesek együtt imádkozni az Úrral. Tehát az egyik nagyon fontos tanulság ebből a történetből számomra az, hogy olyanná legyek, mint az Úr, az imádságomban, a kitartásban, a másokért való imádságban, hogy igen, a másik embernek a sorsa, az nekem is fáj, hisz azt mondja az ige, hogy egy test vagyunk, tehát egy testi formál bennünket Isten, és ha az egyik tag szenved, az vele együtt szenved a másik, hát valahogy ezt szeretné az Úr elénk állítani, és bennünk lehet az a kérdés, ott lehet a szívünkben, hogy vajon ilyenek vagyunk mi. A másik dolog az, ami engem megdöbbentett, ugye ez az asszony jön Jézushoz, és kéri, hogy könyörüljön rajta. És ami megdöbbentő engem, hogy Jézus nem válaszol. Mondhatjuk azt, hogy egyetlen egy szót sem szól ehhez az asszonyhoz, mint hogyha azt látnám, hogy levegőnek nézi. Ez az asszony kiabál, Jézus pedig megy tovább. Hát, mi ez? Hát nem arról beszélünk, hogy Jézus oda megy mindenkihez, hogy bárki kiálthat hozzá. Az asszony pedig jön, és Jézus megy tovább, mintha nem akarná meghallani. Hát, mi ennek az oka? Most valóban Jézus azt akarja, hogy úgy látja, hogy ezzel az asszonnyal neki nem kell törődnie? Én azt gondolom, hogy ennek is megvan a jelentősége, a tanítása. Egyrészt az asszony felé, másrészt a tanítványok felé is, mi felénk is. Az egyik dolog az, ami talán az asszonnyal kapcsolatos tanítás, hogy Jézus, mintha szeretné tesztelni azt, hogy most az asszony ezt komolyan gondolja-e. Ugye? Mert ha komolyan gondolja, akkor nem fogja abba hagyni. Ha pedig nem, akkor lehet, hogy tovább megy. És legyint egyet, hogy na hát, Jézus sem segít. És bennem volt az a kérdés, hogy vajon meddig vagyok én képes arra, hogy az Úrhoz menjek az én gondjaimmal. Vagy én is olyan lehetnék, mint azok az emberek, akik belefáradnak, hogy Isten engem rajtam úgysem segít. Pedig ez egy próba, hogy komolyan gondolom-e, hogy elhiszem-e azt, hogy az Úr tud segíteni. És lehet, hogy erre egy kicsit várni kell. De én akkor is tudom, hogy nincs hova mennem. És eljutok oda, ahol eljutott az a másik asszony, ugye, aki vérfolyásos volt, hogy én úgysem tudok máshoz menni. Tehát én akkor is megyek az Úrhoz. Testvérem, hány dologért hagytad már abba az imádságot? Az Istenhez való jöveteledet, mert aztán lemondtál róla, hogy hát Isten úgysem adja ezt meg neked. Nem voltál kitartó. Jakab apostol mondja az ő levelében, hogy aki az Úrhoz jön, kér, az kérje hittel, mert nem gondolhatja azt, hogy Isten ad valamit, hogyha ezt mi nem hittel kérjük. Tehát igen, kell, hogy oda menjünk, és legyünk kitartóak az imádságban. Tehát ez egyik dolog az, amiért talán az Úr Jézus, mintha tovább akart volna menni, és mintha nem akarta volna meghallani ezt az asszony, de van ennek egy másik is, talán egy mi számunkra még komolyabb üzenettel bíró jelentősége és célja, és ez pedig az, hogy az Úr Jézus a tanítványokat akarta tesztelni. Na nézzük, hogy ti mit fogtok erre szólni? Na mit fogtok szólni arra, hogy ez az asszony jön, és én pedig megyek tovább, és meg sem állok? Hogyan reagálnak a tanítványok? Mennyire változtak át gondolkodásban, lelkükben az Úrhoz, hisz vele éltek? Hogy vajon mi van még a ti lelketekben? Emlékezzünk csak, amikor a Lukács evangéliumában olvassuk azt a történetet, hogy a tanítványok tüzet akarnak kérni a samáriai asszony, vagy a samáriai falura, és éppen Jádos volt az egyik ezeknek, aki aztán később a szeretett apostola lett, hogy ott is ugyanezt látjuk, és Jézus meg is dorgálta őket, hogy hát nem tudjátok, hogy mi némi lélek lakik ti bennetek. Azért látszik valami a tanítványokon, hogy hát ők is ugyanúgy gondolkodnak, mint minden zsidó. Ugyanúgy gondolkodnak, mint a körülötte lévő emberek, hogy nagyon messze állnak ők attól a lelki gondolkodástól, amivé Isten el akarja juttatni a tanítványokat. Hogyan gondolkodunk mi? Olyanokká lettünk-e, mint Jézus, mert mit vár tőlünk az Úr? Hát, hogy legyünk hasonlóak. Mit kíván? Hogy igazságot cselekedj. Hogy szeressed az irgalmasságot, és hogy mindenben alázatosan az Isten akaratát fogadd el, olyanok vagyunk-e már? És az Úr Jézus itt mintha teszteli a tanítványokat, hogy nézzük csak, hogy mit fogtok ti erre majd lépni. Miért jött az emberfia? Nem azért, hogy elveszítse az embereket, hanem hogy megtartsa. És ott is ugyanezt látjuk, hogy nem tudjátok, hogy mi némű lélek lakik bennetek. Na most nézzük meg, hogy mi némű lélek lakik ti bennetek, visszatérve ez a történethez. Amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy nem jó az fiaktól elvenni a kenyeret és a kutyáknak adni, akkor az ember egy kicsit visszahőköl, és miről beszél az Úr Jézus? De én azt gondolom, hogy Jézus csak a tanítványokat állítja szembe az ő saját látásukkal, mert ők is így gondolkoztak. Így gondolkoztak a zsidó emberek, hogy nem jó ezt tenni. És lehet, hogy most a tanítványok odajönnek Jézushoz, és azt mondják neki, hogy de Uram, engedd el! Uram, könyörülj rajta! De Jézus azt szeretné elvégezni a tanítványok életében, hogy ez ne egy egyszeri dolog legyen. És ne az szerint történjenek ezek a dolgok, hogy éppen most titeket megérintett lelkileg is ennek az asszonynak a jelenléte. A hívő ember a jó cselekedeteket nem azért teszi, mert érzelmileg erre, ebbe az irányba vezeti őket a lelki ismeret. Persze megesik időnként embereken a szívünk, akkor jót cselekszünk, ha gyerekekkel történik, akkor különösképpen, de az Úr azt mondja, hogy itt nem érzelmeknek kell hatni az emberre, amikor jót cselekszünk, hanem ilyenné kell válnunk. Ha az Úr csak akkor tenne velünk jót, amikor megesik rajta a szívünk, vagy rajtunk a szíve, akkor hát nekünk rossz dolgunk lenne. Igen, Isten azt szeretné, hogy mindig ilyenné legyünk. És ezt látjuk itt ebben a történetben is, mert tulajdonképpen azt mondja el az Úr Jézus, ami általában minden zsidó embernek a gondolata volt, akár a más vallásúakkal, akár a samáriakkal, vagy a föníciaiakkal kapcsolatban, mindenki, aki más, mint mi vagyunk, aki más vallású, mint mi vagyunk, azokkal nekünk nem kell törődnünk. Persze lehet, hogy időnként megesik rajtuk a szívünk, de az Úr pedig azt mondja, hogy nem. Nekünk alapvetően olyanná kell válni, mint az Úrnak. És a zsidók pedig úgy gondolkoztak, és a tanítványok is, ez előzőleg ugye már kiderült a samáriai faluval kapcsolatos történetben, hogy hát kérjünk tüzet, nem jó a fiak kenyerét az ebeknek adni. És Jézus ezt állítja a tanítványok elé, és azt mondja, hogy hát ti is így gondolkodtok. Persze lehet, hogy most megesik a szívetek ezen az asszonyon látva a gyermeket, de alapvetően semmiben nem változtatok meg. Lehet, hogy valakivel megteszitek ezt, de lehet, hogy másokkal már nem. Rajtuk már nem esik meg a szívetek, de az Úr pedig minden emberen. Az Úr előtt nincsen különbség ember és ember között. Mert azt mondja az ige, hogy minden ember szűkölködik Isten dicsősége nélkül. És Jézusnál nincs olyan, amit sokszor nálunk, hogy az egyik emberen megesik a szívünk, segítünk, a másik emberen nem, mert lehet, hogy érzelmileg nem olyanok vagyunk. Jézus pedig azt akarja a tanítványoknak is az életében elérni, hogy ne ezek irányítsanak, hanem legyek olyan, mint ő, és ne nézzem azt, hogy kicsoda az. Hát ugyanez volt az abban a történetben, amit Jézus elmondott a samaritánussal kapcsolatban, ugye, akinek megesett a szíve azon az emberen, akin kiraboltak, és a pap meg a lévita elment mellette. És nem azt nézte, hogy kicsoda, hisz épp erről szól ez a példázat, hogy ki volt rabolva, lemeztelenítve, és ő nem nézte, hogy kicsoda, hanem azt nézte, hogy szüksége van a segítségre. Igen, a Krisztus tanítványa nem állhat be azoknak a táborába, akik úgy gondolják, hogy vannak emberek, akiken segítenünk kell, másokon pedig nem. Mert az más néphez tartozik, az más kultúrához tartozik, az más nyelven beszél, vagy máshol a bőrszíne, és akkor azt gondoljuk, hogy ők nem tartoznak bele az Isten megváltott népébe, akiért Jézus Krisztus meghalt. Nem tudjátok, hogy mi némi lélek lakik bennetek. Nem érzelmek kellenek, hogy bennünket ebben az esetben irányítsanak, hanem Isten lelkének, hogy akivel tudok jót cselekedni, azt tegyem meg. Mert ha nem teszem meg, azt mondja Isten igéje, hogy bűnöm az nekem. Azt mondja itt az ige, hogy ez az asszony megelégedne a morzsalékból is. Mit látunk? Hogy ez a gyermek képes meggyógyulni a morzsalékból is. Testvérek, nem vár tőlünk Isten többet, mint adjunk abból a morzsalékból, ami a mi asztalunkról leesik. Nem azt kéri tőlünk Isten, hogy adjunk mindent oda, még az életünket sem kéri. Jézus maga adta oda az életét, életét azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen, hogy rajtunk segítsen, hogy bennünket kihozzon a nyomorúságból. Isten nem ezt kéri tőlünk, hanem azt mondja, hogy adjatok valami morzsalékot, és mi még a morzsalékból sem adunk. És mi még ezzel is kukarkodunk. És azt látjuk ebben az igében, hogy az Úr ebből a morzsalékból adott. Azt mondja ez az asszony, hogy igen, Uram, valóban nem vagyok méltó erre. Igen, igazad van. Na, de az ebeknek is jut a morzsalékból. És azt mondja az Úr, hogy nagy a te hited. És meggyógyult az ő gyermek attól az órától fogva. Isten bennünket megajándékozott az örök élettel. Megajándékozott a hittel. Megajándékozott azzal a lehetőséggel, hogy hasonlóvá váljunk ő hozzá. És Isten azt szeretné, hogyha hasonlóvá válunk ő hozzá, akkor ebből adjunk át valakinek. A morzsalékból. Nem mindent, csak egy keveset. És higgyük el, hogyha ezt átadjuk, ha ezt komolyan vesszük, abból nagyon sok ember fog meggyógyulni. Attól nagyon sok embernek az élete meg fog változni egy kicsi morzsaléktól. Isten csak ennyit vár tőlünk. És amikor elénk állítja ezt a történetet, és elénk állítja ezt a mai igét, hogy Isten megjelentette néked, ó ember, nem kell az életedet odaszállni. Nem kell nagyobbat tenni, csak valamennyit odaadni irgalmasságból, az igazság cselekedeteiből a másik ember felé. Ami morzsalék a te számodra, de amely életet jelenthet sok-sok ember számára. Hát Isten ebben akar bennünket vezetni, ide akar bennünket eljuttatni, így akarja átformálni a mi gondolatainkat, és vajon sikerült-e neki ezt megtennie. Vagy mi is ugyanolyanok maradtunk ma, mint a tanítványok, akikkel szembesítette magát, maga Jézus magukat, hogy nézzétek csak, ugyanolyanok vagytok, valaki kér, elmentek mellette. Ha valamit adni kellene nekik, akkor úgy mondjátok, hogy nem adjuk az ebeknek az, ami a fiaknak jár, mert ugyanilyen gondolataink vannak. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy nézzétek csak meg, ha nem így gondolkodtok, ha látjátok, amit ez az asszony lát, és olyan hittel jártok, akkor megtapasztaljátok azt, hogy nem csak a ti életetek fog megváltozni, és nem csak a ti életetek lesz sokkal hasznosabb, boldogabb, hanem sok embert elvezérelhettek még az igazságra, bár átformálna bennünket ilyenné az Úr, hasonlóvá ő hozzá, és már tudnánk gazdagítani a morzságból nagyon sok embert, akik körülöttünk vannak. Adja az Úr, hogy ez megtörténjen az életünkben. Ez a változás, ez az átformálódás, és Isten megáldja akkor mindennapjainkat, és megáldja a mi életünket. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.